Májusban volt a szomeliéi világbajnokság Görögországban, 3 évente rendezik meg 1969 óta. Erről fog beszélgetni Kozma Kálmánnal, a Magyar Szomeliéi Szövetség elnökével. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, üdvözlöm! Minden szomeliéi életében aztán az egyik kiemelkedő lehetőség indulni a világbajnokságon. Világszervezet bővülésével idén már 44 ország versenyzői vettek részt a versenyben.
Milyen tudásról kell számot adniuk az itt indulóknak?
A szomeliéi meglehetősen gyakorlatias munka. Tehát az elméleti kérdések, tehát egy nagyon nehéz teszt kitöltése az a végeredmény szempontjából fontos, de nem meghatározó. Az asztali praktikák, tehát az ételhez borpárosítás, ételsorhoz italsor ajánlás, egy éttermi szituáció, vagy sok éttermi szituáció ügyes megoldása, mindezen feladatok szerepeltek a megméretetésben.
Tehát akkor ki kellett tölteni tesztet, meg gyakorlati tudásról is számot kellett adniuk, mind úgy, hogy borokat kellett felismerni, illetve egy étteremben ételhez borokat kellett ajánlani.
Így van, volt egy borosztó nehéz 80 kérdésből álló teszt, volt 2 bornak a vakkóstolása és szóbeli leírása, volt 2 bornak az írásban való jellemzése, kaptak egy olyan ételfelítást, amelyen különböző görög specialitások voltak, és akkor ehhez kellett indokolni, hogy az általa leírt fehér vagy vörös borból éppen melyik az, ami jobban párosítható hozzá, és aztán csak a legjobb 4 került a döntőbe.
Melyik 4 ország képviseletében jutottak a döntőbe? Tehát ki volt ez a 4?
Igen, Anglia, Svédország, Svájc és Franciaország.
Franciaországot kivéve a többi talán meglepőnek tűnik, hiszen nem nagyon készítenek ezekben az országokban ismert borokat.
Tökéletesen egyetértek, csak éppen, hogyha figyeljük az utóbbi majdnem egy évtizednek a tendenciáit, akkor éppen az meg, hogy azon országok, ahol ugyan a saját borkészítés nem jellemző, vagy éppen elenyésző, viszont a borkultúra, a borismeret, a borszeretet, a bor iránt igény, az ezt kiszolgáló infrastruktúra olyan erős lett, hogy ezen országok képviselői mind az Európa-bajnokságon, mind a világbajnokságon már kiemelkedő szerepet játszanak. Tehát például az utóbbi események, ugye a 2004-es világbajnokságon olasz versenyző lett a világbajnok, a 2004-es erdélyes svéd, a 2006-oson pedig norvég versenyző végzett az első helyen.
Pedig azt hinné az ember, hogy az a szomeliér, akinek az országában borokat termelnek, és mondjuk ez évszázadokra nyúlik vissza, az sokkal jobban ismeri a borokat, és tudja is ajánlani azokat, megkülönböztetni azokat.
Igen, csak a lehetőségek annyira kibővültek, hogy az általunk ismert mondjuk skandináv versenyzők nagyon komoly szponzori támogatással bejárják a világot, tehát eljutnak a világ minden olyan kontinensére, ahol bort készítenek, és ott a helyszínen ismerkednek a szőlőfajtákkal, a borászokkal, a borászatokkal, az ottani gasztronómiával, és ilyen módon gyakorlatilag egyenlő eséllyel indulnak mondjuk egy francia vagy egy olasz versenyzővel.
Ki lett a világbajnok, tehát a 4 közül kit ítélt legjobbnak?
A 2004-es év Európa bajnoka lett idén a világbajnok, Andreas Larsson, svéd versenyző.
A magyarok hogy szerepeltek, pontosabban a magyar versenyző Fabok Mihály hogy szerepelt a versenyen?
Örömmel mondhatom, hogy jól megküldte a világszövetség az ő eredményét, és végül is a legjobb versenyző által elért 440 ponthoz képest 280-at ért el, ami úgy érzem, hogy nem szégyelni való, de hogyha mondjuk igazán a praktikumodáról figyeljük a szomelié munkáját, akkor mondjuk az étel és borpárosításban az elért 74 ponthoz viszonyítva neki 72,5 pontja volt, de mondjuk a vörösbor dekantálásban is a legjobb 116 pontos versenyzőhöz képest neki is 96 pontos sikerült ezt teljesíteni. Tehát nyugodtan mondhatjuk, hogy igen, csak fejlődünk, és nem nincs már szégyenkezni valónk.
Hogyha kicsit átfogóbban nézzük a képet, nem csak egy versenyzőről beszélünk, hanem a magyar szomeliékhez, akkor a világhoz képest hol tartanak a magyar szomeliék?
Nyitottságban, képességekben, tehát azt mondom, a szenzorikus képességekben megállják, vagy állják a lehetőségek, az utazási lehetőségek, a világjárás, a világlátás, a világ nagyborainak mindennapi kóstolási gyakorlata, ezekben még hátul vagyunk.
Tehát, hogyha itt sírulne felzárkózni, akkor lehet, hogy mondjuk eséllyel pályáznának akár egy Európa-bajnoki, vagy akár egy világbajnoki címre.
Hát mondok egy példát, tehát, hogyha még egy magyar versenyző dolgozhatnak kint mondjuk Spanyolországban, Franciaországban egy 2 vagy 3 Michelin csillagos étteremben mondjuk 1-2 évig, és még elközben volna lehetősége bejárni a világ nagy bornemzeteit, akkor azt mondom, hogy akár egyenlő eséllyel is indulhatna egy következő meg
Tálaló. Kalandások a gasztronómia világával.
Gasztronómiai hírek következnek. Mossuk meg a dobozos sört. Mészáros László, a Magyar Élelmiszerbiztonsági Hivatal megbízott főosztályvezetője azt tanácsolja, hogy a fémdobozos üdítőt és sört ivás előtt mindig mossa meg a fogyasztó. A szakember szerint a vásárlóknak arra is érdemes figyelni, hogy milyen tiszta az az üzlet, amelyikben vásárolnak. Üzletben, piacon mindig azt a terméket vegyék meg utoljára, amelyiket hűteni kell, és minél előbb vigyék haza. Mészáros László arra is felhívta a figyelmet, hogy a fémdobozos üdítőt, sört ugyan fóliázva raklapon tárolják a raktárban, de a polcra kerülve porosodhat, ezért ivás előtt ajánlatos a doboz tetejét lemosni vagy megtörölni. Herendit és borokat ajándékoztak a spanyol királyi párnak. Herendi csokoládészletet és gyertyatartót, valamint 6 palacból álló borgarnitúrán kapott Sólyon Lászlótól és feleségétől Erzsébet asszonytól Első János Károly és felesége Zsófia királyné, akik ugyancsak megajándékozták a magyar köztársasági elnököt és feleségét. A dekoratív fadobozba csomagolt palackok között a legjobb magyar borászok termékei szerepeltek, például Gere, Tifán és Táklárborok. Zsófia királyné 2 darab herendi porcelánból készült 2 ágú gyertyatartót kapott személyes ajándékként. A spanyol királyi pár közös ajándékként egy kézületmásolattal ajándékozta meg Sólyom Lászlót és feleségét. A másolat különlegessége, hogy a vatikáni apostoli könyvtárban készült, és ez az egyik legjobb földrajzi munka, amelyet a híres földrajztudósról Ptolemaiosztól neveztek el. Ételrobbanás a repülőn. Ételrobbanás történt egy brit repülőgépen 10.000 méteres utazó magasságban, mert a légi kísérő a mikrohullámú sütőben készételt melegített. Az utasok a British Airways légitársaság tájékoztatása szerint nem kerültek veszélybe. A gép legénysége a lángoló sütőt eloltotta. A Boeing 747-es repülőgépen csak nem 7,2 millió forintnyi kár keletkezett, és több napig tartott a javítás. A robbanás oka az volt, hogy a repülőkön a házi használatúaknál 2-szer erősebbek a mikrohullámú sütők, és a nem kifejezetten légi útra csomagolt ételek felrobbannak melegítésükkor. A stewardess egy nagy áruházban vette a húsételt, azért robbant fel. A rákbetegek számára is csodaszer a ginzeng. Csökkenti a ginzeng a rákos betegek fáradtságérzését és javítja fizikai állapotukat, állapították meg egy amerikai klinika kutatói. A gyógynövény minden második betegnél hatásos. Rákkutatók azonban egyelőre óvatosságra intenek a kutatás eredményét illetően. A kimerültség, fáradtság általános jellemzője a rákbetegség kezelésének, a páciensek 90%-ánál előfordul, emlékeztetnek brit kutatók. A páciensek döntő többsége a kimerültséget tartja a legkellemetlenebb mellékhatásnak, egyszerűen képtelenek még a legapróbb napi teendők ellátására is. Kutatók szerint a ginzeng segít a szervezetnek a stressz legyőzésében, márpedig a rákbetegeknek rengeteg fizikai és lelki stresszt kell elviselniük. 282 beteget osztottak 4 csoportra. A kontrollcsoport a szokásos terápiát kapta, míg a másik 3 napot a 3x750, 1000, illetve 2000 gram ginzenget. 8 hetes kezelés után kiderült, hogy a ginzenget szedők kevésbé voltak fáradtak, és lelki állapotuk is jelentősen javult annak arányában, hogy mennyit kaptak a gyógynövényből. Meglőtték, mert nem a chili szószt a hamburger. Nem kapta meg azonnal az extra chili szószt egy Miami gyorsétteremben egy vendég, ezért vitatkozni kezdett a személyzettel. Bár végül minden kívánságát teljesítették, pisztolyt rántott és többször rálőtt az étterem menedzserére. A vendég autóval érkezett a gyorsétterembe hajtójához, miután átvette rendelését, extra chili szószt kért. Mivel a pultos lány nem adta azonnal a szószt, vitatkozni kezdett. Amikor végül megkapta még többet, pontosan 10 csomag szószt kért. A pultos figyelmeztette, hogy a cég szabályai szerint legfeljebb 3 csomaggal kaphat, már a pultos lány végül odaadta a 10 csomag chili szószt, a férfi ragaszkodott hozzá, hogy a menedzserrel beszéljen. Az üzletvezető kijött és elmagyarázta neki az étterem szabályait, erre a férfi pisztolyt rántott és többször meglőtte. A menedzser végül életbe maradt, a golyók a karján találták. Rábukkantak a világ legöregebb dinnyéjére. Egy 2100 éves dinnye maradványait találták meg régészek egy ásatás során Japán nyugati részén. A dinnye körül vákum keletkezett, így maradhatott fent szinte sértetlenül a földben századokon át. A lelet különlegessége, hogy a héj mellett gyümölcshúst is tartalmazott. A kutatók radiokarbonos módszerrel becsülték meg a gyümölcskorát, és úgy vélik, a dinnye maradvány 2100 éves lehet. Minden bizonnyal a Japánban talált gyümölcs a legrégebbi dinnye, amelyet kiástak. Az eddigi legidősebb hasonló leletet Kínában találták meg, az a gyümölcs darab a Krisztus utáni 4. századból származott. Ősi dinnye magokra korábban már bukkantak Japánban, de gyümölcshúst ritkán találnak a régészek.
Tálaló. Kalandozások a gasztronómia világában.
Maradjanak továbbra is, mert a hírek után szó lesz a nagy kakaós italtesztről, amelyből kiderül, hogy milyen minőségűek a kedvelt kakaós és csokoládés italok.